Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az új szövetségbeli szent igét, amelyről ma esti igehirdetésünk szól, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 13. fejezetében. A 44. verstől a következőképpen. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává tesztek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Esti Isten tiszteletünk alapigéje a mai Görögország területére kalózol el bennünket. Ciprus szigete fölött vagyunk, a Pizidai Antiókiába, Pál apostollal és kísérőjével találkozunk. Két kísérője van Pál apostolnak. Az egyik János, a másik Barnabás. Megvárták mindannyian, hogy elindulhassanak tűzzel a szívükben, hogy végre eljuthatnak megint egy olyan településre, egy városba, ahol még nem hallották az evangélium jó hírét. Azonban János, nem tudjuk, hogy pontosan hol, de úgy dönt, otthagyja Pált és Barnabást, és visszamegy Jeruzsálembe. Azonban Pál és Barnabás megérkezik Antiókiába, és ahogyan egy apostol szokta tenni, megvárják a szombati napot. Eljön a szombat, a zsidók heti ünnepe. Helyet foglalnak mind a ketten a zsinagógában, és szokásos törvény és prófétai felolvasás után, meglepő vagy nem lepő, nem tudjuk, minden esetre oda mennek az Isten tiszteletért felelős tisztségviselők, felettesek, és megkérik őket, hogy szóljanak hozzájuk. Két nagy keresztény tekintély van közöttük. Oda is küldenek egy szolgát, és az egybegyűjt férfiakat megszólítják. Pál nem sokáig gondolkozott azon, hogy vajon mit kezdjen ezzel a helyzettel. Jól tudta, hogy itt van a lehetőség, itt vagyunk ebben a városban, nem jártunk még itt, ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és szólítsuk meg ezeket a zsidó férfiakat, akik együtt vannak a zsinagógában. Elkezdett beszélni tehát Pál apostol. Ádámtól és Évától kezdte, és ennek a nagyívű beszédnek a végén megérkezett Jézus halálához és feltámadásához. Ő egyben látta Jézus egész történetét. Három fontos pontot emel ki a beszédében, amelyet a felolvasott igeversek előtt találhatunk. Az egyiptomi fogságról beszél, ahonnan megszabadult a nép, aztán említést tesz arról, hogy királyokat állított Isten Izrael élére, és végül Jézus az utolsó csomópont. Az ő halála és aztán feltámadása. Idézte a Zsoltárok könyvét, idézte a prófétákat, ahogyan egy tisztes apostoltól ez elvárható. Beszéde végén, amikor már elmenőben volt, odaléptek hozzá azok a férfiak, akik előzetesen felkérték őt, és meg nagyon tetszett mindaz, amit Pál apostol mondott nekik, megkérték, hogy jövő héten jöjjön vissza. Egy újabb felkérés érkezett. Természetesen Pál apostol rábólintott erre. Nyilvánvaló, hogy egyrészt nem volt előttük teljesen világos, hogy mi minden húzódhat meg Pál apostol gondolatai mögött, és ezért kíváncsiak voltak, hogy mi ennek az egésznek a folytatása. Másrészt talán reméltek valami magyarázatot mindarra, amit hallottak. Mert sokak arcán bizony értetlenség lehetett. Pál apostol nem biztos, hogy az ő nyelvükön szólította meg őket, ahogyan azt megszokták. Egy hét múlva a pizidai Antiochia zsinagógai falai között óriási nagy tömeg gyűlt össze. Pál apostol és kísérője, aki eddig szótlan volt és a történetben szótlan is marad, talán vissza is hűkölt a tömegtől. Nem várták, hogy meg fog telni ennyire a zsinagóga. Újra kezdődik a beszéd, feltételezhetjük, hogy a misszióban lévő két apostol nem volt tétlen az elmúlt egy hét alatt, sokakkal beszélgethettek a városban, ismerkedhettek, kifélék, mifélék az itt élők, látogathatták azokat a családokat, akikkel esetleg a zsinagóga udvarában vagy előterében aztán beszéltek egy héttel azelőtt. De valószínű azokat is felkeresték, akiknek az arcán látták, hogy az evangélium iránt fogékonyak. A két jól felkészült apostol, a Jézusi üzenettől duzzadó prédikátor egyetlen esélye, ez a zsinagóga volt. Jól tudták, hogy bár végigjárták a várost, mégis itt tudják tömegeket megszólítani. És amikor látják a tömeget, valószínű felhevül a szívük. Végre megszólalhatunk még egyszer, még többen vannak, rengetegen vannak, szinte düledeznek a falak, kint is vannak, az utcán is vannak emberek. Annak idején az első században egészen másképp gondolkodtak férfiak és nők vallásról és az Istenről. Teljesen természetes volt, a hétköznapok része volt az, hogy az Isten dolgaival foglalkoznak. Mi talán ebben a kultúrában, amiben élünk, fel sem tudjuk ezt fogni, távol áll tőlünk. Mégis ők voltak azok, ezek a zsidó emberek, és ott Antiókiában élők, akik minden napját átszőtte az Isten, mi miért történik, ki az ura ennek a világnak, és azokat a kérdéseket, amelyek bennük feszültek, megpróbáltak a transzcendensen keresztül megérteni és megválaszolni. Így hallgatták őket az emberek, másodjára is. És az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a szerzője, Lukács, aki a harmadik evangéliumot írta, leírja a történetben, hogy bizony a zsidókon kívül rengetegen voltak még ott, pogányok. Olyan emberek, akiknek semmi közük nem volt a zsidókhoz. Talán egymás mellett éltek, talán házuk fala is összeért valahol, talán együtt vásároltak a piacon, vagy a juhaik együtt legeltek, vagy egymás mellett legeltek a legelőkön, de nem sok közük volt egymáshoz, sőt, olykor még utálattal is néztek egymásra. A megtelt zsinagógában azonban most egymás mellett vannak. Olyan érdekes ez a kép. Visszaemlékezhetünk az evangéliumi történetekre. Bárhol jelent meg Jézus, legyen az egy hegynek a lejtője, egy völgy, legyen az egy tengerpart, mindig olyan helyre kellett állni, ahonnan a tömeg hallhatta őt. Mindig sokan vették körül. Mindig valami izgalmat hozott abba a városba, faluba, vagy arra a vidékre. Mindig rengetegen sereglettek köré. És mintha az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben Pál apostollal ugyanez történne. Sokan figyelik. Vajon mit fog mondani? Mi a következő mondata? Hogy áll ki oda? Vajon be tudja majd, bírja majd hanggal ezt a sok népet? Vajon mindenki fogja hallani őt? A város apraja és nagyja ott van, Pál apostol körül, és pontosan emiatt óriási feszültség kezd keletkezni. Az emberek izegnek mozognak, mindenki pontosan tudja, hogy együtt vannak a zsidók, a vallásosak és a pogányok, a vallástalanok vagy más vallásúak. Szeretnék itt egy pillanatra megállni ennél a feszültségnél. A görög szöveget megvizsgáljuk, akkor itt a pogányok elnevezésre Lukács az etnész szót használja, ami héberül hagóin. Héber gondolkodásban a zsidókon kívüli minden nemzetet pogánynak hívtak. Ez volt a népeknek az összefoglaló neve. A nép tagja mindenki, aki nem zsidó. Vallásra, származásra való tekintet nélkül. És most ők vannak itt. Ők nyomultak be a zsinagógába. Azok, akik tulajdonképpen a templomnak a külső udvarában foglalhatnak csak helyet, mert ők nem hozzánk tartoznak. Ők mások, mint mi. És mi is mások vagyunk, mint ők. Nem a Tóra rendelkezései szerint élnek, be se tartják azokat, hiszen nem ismerik. Vannak olyanok, akik csak lazán kapcsolódnak a zsidókhoz, valakinek pedig semmi köze a zsidó valláshoz. És bizony, ez a zsidóknak egyáltalán nem tetszik. Pály népszerű a nem zsidók között, ezért megorvalnak rá, és káromolva ellene mondanak beszédének. Alig, hogy kinyitja a száját Pál, már is látják a feszültséget, és azt mondják, hogy na már most Pál apostol, belőled több nem kell, hallgass el. Szintén egy pillanatra meg szeretnék itt állni, mert fontos az, hogy hogyan szólnak Pál ellen a zsidók. Azt olvassuk az igében, hogy káromolva. Kettős jelentése lehet ennek. A blaszfémeú ige hangzik itt el, ami az Isten káromlását jelenti. Úgy gondolják, hogy Pál apostol, mert a pogányokhoz is épp olyan kedvel akar szólni, mint a zsidókhoz, Isten káromlást csinál. Ott előttük. Vét a törvény ellen. Miattuk járatják le Isten nevét. És a zsidók annyira megütköznek ezen, hogy itt nem csupán ők hallgathatják az apostolt, hogy egyszerűen kitessékelik őt. Fordul a kocka. Pál apostol népszerűsége gyorsan lecsökken a minimumra, és az egy héttel ezelőtt ünnepelt, a meghívott vendég persona non grátává válik. Pálék azonban megőrzik a hidegvérüket. Nagyon érdekes, hogy megszólalnak, és csak annyit mondanak. Ha ti nem fogadjátok mindazt el, amit én mondok, akkor nekünk itt nincs keresnivalónk. Ha nektek nem jó az, hogy a pogányokkal együtt hallgatjátok az evangéliumot, akkor itt tényleg be fogjuk fejezni. És elmegyünk innen. Itt vagyunk benneteket. Ha ti nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, akkor számotokra ennyi volt. Jön a következő kör, a következő körbe pedig a pogányok tartoznak. Ezentúl nekik mondjuk el, hogy mit tett Jézus, hogy tényleg feltámadt a bűnökért. És hozzátok nem fogunk szólni. Nem jövünk többet a zsinagógába, semmi keresnivalónk nem lesz többé itt. Nem tudunk egy asztalközösségben lenni veletek. Nem tudunk hálaitokban megszállni, mert ti zsidó létetekre ki akarjátok tessékelni a pogányokat innen. Erre természetesen, ha tovább olvasok a történetet, azt láthatjuk, hogy a pogányok egy öröm újjongásba kezdenek, hiszen róluk van szó, végre Pál apostol számára és a misszió számára nem Jézusnak a nemzetsége, a faja fontos, hanem ők is fontossá válnak, és ennek hangot is adnak. Olyan volt ez, mint mikor valakit dopingvédségen kapnak, bebizonyítják, hogy bizony, azt az aranyérmet valami más segítségével szerezte meg, elveszik tőle, és megkapja az, aki csak ezüstérmet kapott. A dobogó felső fokáról le kell szállni a zsidóknak. mert a pogányok következnek. Felléphetnek. Pál apostol számára most ők a number one. Páléknak nem kellett félniük. Visszaemlékeztek arra, hogy ilyen helyzetekben mit mondott nekik Jézus. Hogyha valahol nem vagytok kívánatosak, akkor gyertek onnan gyorsan el, még a port is verjétek le lábatokról. Felejtsétek el őket. És így Pálék története Ikóniumban folytatódik. Azt olvassuk, Lukás leírja. Még a port is leverték a lábukról. Hátat fordítottak nekik, és ott hagyták őket. Lukásra, mint a harmadik evangélium szerzőjére és az apostolok cselekedeteinek rögzítőjére nagyon jellemző néhány dolog. Az egyik az, hogy mindig szereti azokat, akik kiszorulnak a nagy tömegből, és valaminek a szélén vannak. Különösen is nagy figyelmet fordít arra, hogy rögzítse az evangéliumokban azokban a történeteket, ahol a pogányokról, a nem keresztényekről, nem zsidókról szólnak, vagy asszonyokról, vagy betegekről. Valószínű, ebben a történetben ezért szól Pál apostol történetéről ilyen részletesen. A mi személyes kérdésfeltevésünk az, hogy a mai pogánysággal mit kezd a kereszténység? Mit szólunk a nem keresztényekhez? Mit szólunk azokhoz, akiknek a kegyesség gyakorlata egészen más, mint a miénk? Mit szólunk ahhoz, akik másképp imádkoznak, másképp élik meg a hitületüket, mint mi? Mit jelent számunkra a tolerancia talaján létező misszió? Egy holland teológus ismerősem missziológiából doktorált decemberben. Az értekezésben arról írt, hogy mi történik akkor, hogyha migrációban van egy nép, mondjuk Budapesten 80-100 ezer kínai, és itt születnek meg azok a keresztény elvek és keresztény közösségek, amik majd talán néhány évtized múlva őket is egy egyházzá teszik. Ennek vizsgálata kapcsán nagyon sok gondot fordított az egyik héber szónak a fordítására. Magyarul mondom, ismerős lesz a szeretet parancsolata, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes erődből, és fele barátodat, mint magadat. Ebből az igéből a második mondat volt számára fontos, abból is egyetlen egy szó, a mint. Mint te magadat. Sokat kutatta ezt a szót, és rájött arra, hogy ezt igazából másképp kellene fordítani. Szeress fel a barátodat, mert ő olyan, mint te. A héber szöveg, én is utána néztem, bár ő sokkal okosabb, mint én, valóban megengedi ezt a fordítási lehetőséget. Szeress fel a barátodat, ne úgy, mint magadat, hanem azért, mert ő olyan, mint te. És abból indulunk ki, hogy az Isten saját képmására teremtett engem is, meg téged is, meg őt is, és azt kéri tőlünk, hogy szeresd a fele barátodat, mert ő olyan, mint te, tehát Isten képűségét, Isten képmását viseli önmagán, akkor egészen közel kerülünk a pogányokhoz. Azokhoz, akik nem olyanok, mint mi. Legalábbis szokásaikat, gondolkodásukat nézve nem. A nyáron Szentendrei gyülekezetben először egy bibliai kézműves tábort fogunk rendezni, egy napközis tábort. A szervezés a közepe táján van, sokan már jelezték, hogy szeretnének jönni. 25-30 főnél többet nem biztos, hogy elvisel az a közösségi tér, ami rendelkezésünkre áll. Felhívott tegnap előtt egy hölgy, elmondta, hogy az interneten rákeresett Szentendrén valami bibliás táborra, és kiadta a mi honlapunkat. Azt is elmondta, hogy ez az adventista egyházhoz tartozik, van két gyermekem, egy 7 és egy 10 éves kislány, jöhetnek-e ebbe a bibliai kézműves táborba? Persze, hogy jöhetnek. Nem is gondoltam volna, hogy másnap, tegnap egy komoly konfliktusba kerülök valakivel a gyülekezetből, aki megtudta, hogy mi bizony egy adventista család két gyermekét fogjuk egy héten keresztül a köreinkben tudni. A pogányok vagy nem vallásos családok, vagy nem vallásos emberek. Jelenlétük az egyházunkban és a gyülekezetünkben rengeteg belső problémát feszeget. Az antiohiai gyülekezetben is valami ilyesmi volt, és talán, hogyha bele gondolunk abban, hogy a mi közösségeinkben, ebben a közösségben, otthoni gyülekezeti közösségeinkben mi minden feszülhet, mi minden érdek ellentét húzódhat meg egy-egy nem szólok hozzád magatartás mögött, vagy nem szeretlek téged magatartás mögött. Nagyon meglepő képet kapnánk, hogyha ezt felfedeznénk. Egy gyülekezet mindig nagyon sokféle emberből tevődik össze. Nagyon sokféle háttérből érkezünk. Valaki pogány volt, valaki szigorú előírásoknak megfelelő életet élt otthon, valaki egészen sajátosan gondolkodik az egyneműek házasságáról, van olyan, aki katolikus hátterű, van olyan, aki még egy református templomban is keresztet vett, valakit egy hónappal ezelőtt szólított meg Jézus, valakit már születése előtt, mert annyit imádkoztak a szülei érte. Van, aki hetente jár lelkigondozói beszélgetésre, más pedig el sem tudja képzelni, hogy saját bűneiről beszélhet egy lelkigondozónak, egy lelkésznek. Van olyan, aki minden vasárnap jön templomba, mert oda vágyik, valaki pedig havonta kényszernek érzi azt, hogy elmenjen, csak lássanak engem, hiszen presbiter vagyok ott. Máshogy öltözködünk, máshogy neveljük gyermekeinket, mi is máshogy nevelődtünk. Mindenki számára más jelent 1000 forint, politikai meggyőződésünk nagyon sokszor más. Máson szoktunk megbotránkozni, máson szoktunk kiakadni. Olyan vegyes és színes társaság vagyunk. Más az ingerküszöbünk, mások a mindennapjaink, más a keresztény életfolytatásunk. Azonban én vallom azt, hogy ez a másság a szó helyes értelmében tesz bennünket színessé, és ezért széppé. De ugyanakkor egy közösséget a másság romba is dönthet. Amikor az én saját igazam, sokkal fontosabb az, hogy én szeressem fel a barátomat, mert ő olyan, mint én. Amikor már ez közénk áll. Mert én addig verem az asztalt, amíg a másik be nem hajtja a derekát. Nagyon érdekes lenne megnézni azt, hogy hányan fordultak el az egyháztól vagy a felekezettől azért, mert megsértődtek egy mondaton. Nem tetszett nekik egy lelkésznek a viselkedése, a haja, mit hord a Luther kabát alatt, mit eszik, hogyan viselkedik egy gyermektáborban, vagy éppen miért veszi a kezébe azt a hangszert, ami nem egy templomba való. Megoszt bennünket annyi minden, megoszthatna. De ha Pál apostol belép egy ilyen közösségbe, akkor gyorsan veszi a sátorfáját, és leveri még a port is a lábáról. Szentendrei gyülekezet életét nem szeretném ezen a helyen kibeszélni, de egyet azért elmondok. 5 évvel ezelőtt épült a templomunk, ami egy sajátos modern templom, szerintem szép, vannak benne szép részek, inkább így mondom, de a templomnak a színe valóban megütközést kelt, kék, durván kék, márványosan kék. Ezt a falfelületet úgy érték el, hogy egy műanyag, magas műanyag tartalmú festéket szórtak a falra és megcsiszolták, ezért tényleg valóban olyan, mintha egy olasz, nagyon szépre csiszolt, márvány borítású templomban lennénk. szinte a mennyekben érezzük magunkat, amikor bemegyünk a templomba, valaki pedig vacog a hidegtől, mert úgy érzi, hogy fázik. A gyülekezet egy része mindig sziszeg, harangozás alatta még lehet beszélgetni, aztán nem mert a pap bejön. A másik része pedig szinte hátat fordít neki, hogy ne sziszeg már, 5 éve is sziszegtél, nem bírod abba hagyni. És ez bizony minden istentisztelet lelkületét bizonyos padcsorok között meghatározza. De lehet őket erről szoktatni? Nem tudom. Református testvéreinknek, nektek sokkal könnyebb dolgotok van. Fehér és kész. Senki sem sziszeg 500 éve, ha jól számolom. Annyi minden megoszthat egy közösséget. És biztos vagyok benne, hogy ott, annak idején Antiókiában, az, hogy a zsidók együtt ültek a pogányokkal, és együtt hallgathatták volna Pál apostolnak a bizonyságtételét. Biztos vagyok benne, hogy áldás lett volna rajta, és egészen máshogy alakult volna annak a gyülekezetnek és környezetnek a története, mint ahogyan a későbbiekben látjuk. Pál apostol egy helyen azt mondja, rómaiakhoz írott levélben, a római gyülekezetben feszültség van, a hitben erősek és a hitben gyengék egymással szemben állnak, valakit a törvények és a rendelkezések és az előírások tartanak meg a hitében, és szüksége van arra, hogy mindig betartsa, valaki pedig levetkőzi ezeket, és úgyis szabadnak érzi magát az Istenre, és nyitottnak, hogyha nem tartja be ezeket a törvényeket, amelyek vallási előírások. Szóval baj van Rómában. Olyan ez, mintha valaki Isten tiszteletre rövid nadrágba jönne el. Bocsánat. Azt hittem, körülnéztem rendesen, de mindjárt te leszel a győztes a történetben. Szóval valaki nem tudja azt elfogadni, hogy egy Isten tisztelete, ahol világ életünkbe vasalt nadrágba jártunk, és a szüleink és nagyszüleink is erre tanítottak bennünket, valaki rövid nadrágba jöjjön el. Nem attól függ az Istennel való kapcsolatunk, és ez a szoros kötelék, hogy a lábamból mennyi látszik ki. De azt mondja ugyanakkor Pál apostol a rómaiaknak, hogy törekedjetek ki, akik hitben erősek vagytok, és akiknek ez nem fontos, hogy ne botránkoztassátok meg azokat, akiknek ez fontos. Tehát vegyetek fel hosszú nadrágot, hogyha sokakat megbotránkoztatok ezzel. Nem gondolom, hogy ebben a közösségben ennek helye lenne, de a mi gyülekezetünkben helye van ennek, és ezt el kell mondani olykor. Szeresse az erős a gyengét annyira, hogy a külsőségek nem fontosak. Pál apostol egy toleranciát hirdet meg. Ez nem vallási tolerancia, ne fogadd el a pogánynak a pogányságát, de szeress fele barátodat, mert ő olyan, mint aminek az Isten is téged teremtett, tehát olyan, mint te. Igényből világosan kitűnik, hogy a keresztények, a Krisztus követőknek a feladata az, hogy ne ítélkezzenek egymáson, hanem hogy tekintettel legyünk egymásra. A hitélet mindenkinél egészen máshogy működik. Annak idején, amikor én 10 éves voltam, 10 éves koromig református templomba jártam, azért tudtam az éneket is, amit az előbb énekeltünk, Tiszavasváriban éltünk. És a szüleim mindig megengedték, hogy válasszunk, hogy vagy gyermekistentiszteletre megyünk, ami az istentisztelet alatt volt, Magdi nénihez, vagy otthon a matinét nézzük. 6-an voltunk testvérek, akkor még talán 5-en, pont betértünk az autóba, egy kis nyomakodással, és többször volt az, hogy nem az istentiszteletet választottuk, hanem a matinét. Én ebbe előjártam, megmondom őszintén. De aztán valahogy 10-12 éves koromra ez megváltozott. És bár volt választási lehetőségem, én istentiszteletre mentem. Voltak a gyülekezetben, Tiszavasváriban olyan szülők, szüleimmel hasonló korosztály, akik nagyon keményen bírálták ezért szüleimet. kis közösségekben. Az Olivier otthon maradt matinét nézni. És ti meg itt imádkoztok velünk. Hogy hogy van ez? Úgy gondolom, a szüleim jól tették, hogy ezt ránk bízták. Persze minden este áhítat ott tartottunk, és nem álltunk távol a keresztény hitélettől, de jó volt, hogy ránk hagyták így, mert az Istenre bíztak bennünket. Nem gondolom, hogy egy család életébe így kell belépni egy másik családnak. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Szól Jézus azokhoz, akik éppen rászegezik a tekintetüket. Ma a pogányság nem kizáró ok a templomból, sőt. Azt olvasok az evangéliumban, hogy nagyobb öröm van egyetlen egy megtérő bűnösön, mint 99 igazán. Nem akarom megkérdezni, hogy ki melyik csoportba tartozik, de aki elfogadta az Urat, az nem az egyhez tartozik. De arra az egyre nekünk nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. Pál apostol és Barnabás jól tették, hogy a pogányokhoz fordultak, mert így teljesítették be a missziói parancsot. Jó volt, hogy a pogányokat választották, helyesen döntöttek. Ebből a ma esti történetből, és ezzel szeretném zárni ezt az ige hirdetést, megtanulhatjuk szeretni a pogányokat, az istenteleneket. Persze mindig az imádságunk kell, hogy legyen, hogy Uram, adj nekem erőt ahhoz, hogy ne én legyek olyan, mint ő, bár ő olyan, mint én, hanem ő válhasson olyanná, mint amilyenné engem tettél. Téged szeretővé, benned bízóvá, hozzád imádkozóvá, téged értővé, téged követővé. Minden ige hirdetés végén egy perces csendet szoktam hagyni, csendesedjünk el, és gondoljuk végig, hogy az Isten mit akart ma este a szívünkre madzagolni. Köszönjük, Uram, hogy Te halló Isten vagy, Te látó Isten vagy, Te minket és a pogányokat szerető Isten vagy.